Drága mennyei atyánk, a te szent fiad az Úr Jézus Krisztus nevében jöttünk össze a mai napon. És hogy a te ígédben meg van írva, tudjuk, hogy ő itt van közöttünk. Köszönjük, Úr Jézus, a bevégzett munkát. Köszönjük a jelenlétedet, köszönjük az érintésedet. Hálát adunk a Szent Szellem erejéért, ami köztünk van. Köszönjük a gyógyítások ajándékait, a szellemi ajándékok működését, az áldások teljességét, amit elkészítettél a számunkra. Köszönjük, Uram, hogy te mindenkit személy szerint ismersz, mert te látod a szívünket, és látod a gondjainkat, a problémáinkat, és ezekben te segítségünkre sietsz. Amikor kérjük, amikor eléd jövünk imádságban, és eléd helyezzük a dolgainkat és a problémáinkat az Úr Jézus Krisztus nevében. Köszönjük, Uram, a szellemi táplálékot. Hálát adunk, hogy napról napra növekedhetünk ő által, az ige által. Hálát adunk, Uram, hogy az ellenség felett hatalmat kaptunk, és ezt a hatalmat mi megismerjük, élünk a hatalmunkkal, és megtiltjuk az ellenség minden gonosz munkáját, gonosz tervét, és megkötjük minden gonosz szellemét a Jézus nevében. A gyülekezet minden tagja felett, az élete felett, az anyagi területek felett. Köszönjük, Úr Jézus, a teljes körű megváltásunkat, a szabadulásunkat. Köszönjük a végtelen szeretetedet, az érintésedet. És hálát adunk, Uram, hogy a vetéseinket te megáldod, és bőséges aratásra számíthatunk még ebben az időben. Mert aki vet, az arat. És mi a vetők közé tartozunk. A Jézus nevében. Amen. Köszönjük a szomszédodat. Áld meg őt Jézus nevében. Halleluja! Úr Jézus, szeretettével köszöntünk benneteket. Ahogy készült a mai menü, egy érdekes gondolatot kaptam az Úrtól, hogy jó kosztusok vagytok. Ismeritek ezt a kifejezést, ugye?
Igen.
Nem válogatnak, amit kapnak, azt megesznek, és éhesek.
Nem válogatni.
Tudjátok, miértok milyen a jó kosztus? Amit elitálolnak, azt mindent. Halleluja, köszönjük az Úrnak. Múlt héten végül is azt fogalmazódott meg a szívemben, hogy ha valakivel már kapcsolatotok van, vagy munkálkodik az Úr rajtatok keresztül, nem biztos, hogy meg kell várni azt, hogy a pásztor találkozzon vele, és ő vezesse üdvösségre. Ti is ugyanúgy el tudjátok mondani a üdvösségi imát. Megmondod, hogy anyám, én azt szeretném, hogy te is oda kerülj jóba. Én, úgyhogy imádkozzunk együtt. Körülbelül így. Tehát mindenkit másképp vezet a Szent Szellem, meg az időzítés azért az. Tehát a tolakodásnak semmi értelme, meg az erőszaknak. És képzeljétek el, a vasárnapi tanítás Pesten, hogy hallgatom, hát a többsége, mintha magamat hallottam volna vissza pénteken. Ugyanarról volt Pesten a szó, és csak bámultam, hogy az Úr hogy megerősített ezáltal. Gyógyítás már folyik a test különböző részein. Valamelyik nap volt forgóban gyógyító kenet a jobb oldalon. Kiárasztottam ezt a kenetet, és tegnap megint előjött a bal csípőben gyógyító kenet, és most előjött a dicséret alatt a fülben van gyógyulás, a bokában, térdben, szemben. Egyelőre ennyi. Hit kezével kinyúlni, elvenni, köszönöm, Uram, ez az enyém, és megragadom, és ez megvan nekem. Mint a fröccsöt a kocsmába. Azért se kell különösebben semmit tenni, ugye? Egyszer már kifizettek egy fröccsöt valakinek. Megköszöni, oda megy, megfogja, és félkézzel a galér mögé. A krisztusi megváltással is így kell tenni. Köszönöm, Uram, elvetem, elfogadom, ez az enyém. Ez hit által megy. Halleluja. Mai tanítás címe: hatalom Jézus nevében, vagy hatalom Jézus neve által. Szükséges, hogy ezeket a tanításokat mindenki hallja, lehetőség van CD-ről visszahallgatni, lehetőség van az internetről letölteni, mert ezeket a tanításokat már gyermekkorban kellett volna mindenkivel megtanítani, csak sajnos az ördög tanai is bejutottak az egyházba, én ültem ott, és ezek a tanítások vissza vannak fogva, pedig ezer évek óta itt van benne a Bibliában. És így nem is lehetnek győztesek a keresztények, ha nem ismerik a Krisztusban kapott hatalmukat. A múlt héten bemutattam egy könyvet, annak az volt a címe, hogy a hívők hatalma, az az alap, és bemutatom a folytatását, ez pedig a győzedelmes gyülekezet. Az alcíme pedig az, hogy uralom a sötétség minden ereje felett. Ebből is ma lesz egy kis részlet, de igazából, ha a keresztény győztes életet akar élni, akkor meg kell ismerni alaposan és folyamatosan tanulmányozni, hogy milyen hatalmunk van Krisztusban. A Jézus neve általi hatalom csak az új szövetségben lelhető fel. Mert Jézus a megváltó munkája során a pokolban, amikor győzelmet aratott az ellenség felett, gyakorlatilag Isten utána magasztalta fel, és utána kapta azt a nevet, majd látjuk a Filippi levélben, és ez a győztes név adatott a hívőknek, miután Jézus a mennybe emeltetett az Atya jobbjáról. Tehát ezért nem találkozunk az Ószövetségben Jézus nevével. Nem is volt Jézus még a Földön akkor. Kezdjük a Máté evangélium 18. fejezetében. Ugye ma is, és minden alkalommal Jézus nevében jövünk össze. És amikor Jézus nevében jövünk össze, akkor az ige azt mondja, hogy ő itt van közöttünk. És ha hiszük az igét, akkor tudjuk, hogy Jézus ma velünk van. Bocsánat, nem ma, ma is velünk van. És mivel Jézus nem megy nyugdíjba, ezért jelek, csodák és gyógyulások is történnek. Evangelizációs alkalom van, és nagyon sok szabadulás, gyógyulás történik, és nagyon sok új élet születik. Tehát Máté 18.20-at olvassuk.
Mert ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.
Amen.
Amen.
Tehát ketten vagy hárman, hát mi többen vagyunk, mi ketten vagy hárman. Úgyhogy dicsőség az Úrnak. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, amikor Jézus nevében jövünk össze, nem csak itt, Isten tisztelet során, hanem például pénteken a Tiboréknál is. Akkor is Jézus nevében jöttünk össze, és ők érezték az Úr jelenlétét, szó szerint. Tehát az Úr velünk van. Egyébként is megmondta valamelyik evangélium végén, hogy én veletek vagyok a világ végezetéig. Menjünk tovább a Márk evangélium végén. Találjuk azt a proféciát, amit Jézus szólt a jövőre vonatkozóan, az új szövetségre vonatkozóan. Tehát Márk evangélium 16. fejezet, 17-18-as verse. Tehát Jézus szavai ezek.
Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik. Az én nevemben ördögöket űznek, új nyelveken szólnak. Kígyókat vesznek föl, és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik. Betegekre vetik kezeiket, és azok meggyógyulnak.
Amen. Dicsőség az Úrnak. Tehát Jézus itt elmondja, hogy az új szövetségi hívők mit tehetnek, nem a saját erőnkkel, hanem Jézus neve által. És amit rendszeresen gyakorlunk, hogy betegekre tesszük kezünket, és azok meggyógyulnak. Hányan gyógyulnak meg? Itt nem azt mondja, hogy egy része meggyógyul, hanem mindben gyógyul. És ez nem jelenti azt, hogy itt megtapasztalod a gyógyulást. Vagy nem jelenti azt, hogy holnap nem tapasztalod meg a gyógyulást még. Hanem lehet, hogy egy hét múlva jön valóságba, kinek milyen a hit szintje. Mikor tud az igével azonos nevezővel jutni? Istentől csak hit által tudunk elvenni bármit is. Isten szellem, a mi szellemünkkel van kapcsolatban, a mi szellemünk kommunikál Istennel, mint a mobilosok, és így történik a kommunikáció. Ez, amit itt most olvastunk, ez gyakorlatilag az újszövetségi hívőknek a feladata. Akik hisznek. Kik azok, akik hisznek? A hívők. Az újjászületett keresztények. Ilyen jelek követik. És ezek a jelek mind megvannak az új szövetségi hívőknél. Lapozzunk el a János evangélium 14. fejezetéhez. Itt már az Úr Jézus előre vetíti, hogy az ő nevében mit fogunk tudni tenni. Tehát egyszer a Márk evangéliumban ugye proféciakép szól, hogy mit tehetnek a hívők, és itt folytatja még két részben. A János evangélium 14. fejezet, 13-as és 14-es verse.
És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőítessék az Atya a fiúban. Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt.
Amen. Amen. Először a 13-as verset elolvasom egy másik fordítás szerint. És akármit kértek majd az én nevemben, bemutatva mindazt, ami vagyok, én megcselekszem azt, én magam fogom megadni, hogy dicsőítessék és felmagasztaltassék az Atya a fiúban, illetve a fiú által. Nagyon szépen fogalmazza ez is. Mind a két versben elhangzik az a szó, hogy ha valamit kértek. Vizsgáljuk meg ezt a két verset, hogy mondja azt, hogy kitől kérünk? Mondja azt, hogy az Atyától kérünk? Az Atya itt nem említetik. Tehát ez nem az Atyától való kérés. Egy másik értelmezés szerint, az eredeti görög szöveg szerint itt a kértek szó gyakorlatilag azt jelenti, hogy követeltek, mint jogaitokat és kívánságaitokat. Hát eleve Istentől nem követelünk. Tehát ez a két ige nem Istenre vonatkozik. Nem az Atyára vonatkozik, hogy tőle kérünk vagy követelünk. Kitől követelünk? A tolvajtól. A tolvajtól. Az Atyától kérünk. A tolvajtól meg követelünk. Tehát ez a két vers, ez a úgynevezett harcos ima, amikor az ördögtől követelünk vissza valamit. Követeljük vissza az egészségünket, követeljük vissza a szabadulásunkat, követeljük vissza az anyagi javakat. Mert a tolvaj, a János 10-10 szerint ugye nem egyébért jön. Lopjon, öljön, pusztítson. De Jézus azt mondta, hogy én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Ez az ige a János 10-10-ben a Bibliának a vízválasztója. Bemutatja a sötétség oldalát és a világosság oldalát. Bemutatja, hogy mit tesz a pusztító, de ott van a megoldás is, hogy Jézus azért jött, hogy mi szabadok legyünk minden elnyomástól és problémától. Tehát ebben a két versben, hogy akármit kértek majd az én nevemben, tehát Jézus nevében kérjük, pontosabban követeljük, mint jogainkat és kiváltságainkat, mint ami hozzám tartozik, csak ellopták, és Jézus fogja megcselekedni. Mert a másik fordításban azt olvastuk, hogy én megcselekszem azt. Tehát nekünk kell a hatalmunkat gyakorolni ahhoz, hogy Jézus el tudja végezni. Nem a mi erőnk kell hozzá, hanem az Úr ereje kell hozzá. És ugye volt ez a példa a Hívők hatalma könyvből, amikor Jézus tanította Kenneth Hagint. És ugye közéjük jött ez a kis szörös, kis majomszerű kis démon, és ott ugye megzavarta a tanítást. És olyan pánikba esett Hagin, hogy lemarad valamiről. Mert nem hallja már Jézust, már nem is látja a füstfelhőtől. És akkor egyszerűen parancsolt, hogy hagyd abba Jézus nevében. És abba hagyta. Csak ott nyűszörgött lent a padlón. És utána megmondta, mert parancsolom, hogy Jézus neve menj ki, és kiment. És Jézus azt mondta, hogy ha te nem tette volna semmit, akkor én sem tudtam volna semmit tenni. Tehát nekünk kell a hatalmunkat gyakorolni ahhoz, hogy a menny ereje mögöttünk álljon és mellettünk legyen, és az érdekünkben cselekedjen. Itt van még a 12-es vers is, azt is olvassuk el, bár nem régen Hallottátok ezt a 14-12 a János evangéliumban.
Bizony, bizony, mondom néktek, aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem, és nagyobbakat is cselekszik azoknál, mert én az én atyámhoz megyek.
Amen. Ezt egy vagy két héttel korábban megbeszéltük, hogy miért tudjuk ugyanazokat megtenni, mint az Úr Jézus. Azért, mert ugyanaz a Szent Szellem kente fel őt és bennünket is. Ugyanaz az erő állt rá Jézus rendelkezésére, mint a mi rendelkezésünkre. Úgyhogy ugyanazokat tudjuk tenni. Csak meg kell tanulnunk, hogy hogyan tegyük. Lapozzunk tovább a János evangélium 16-os fejezetéhez. Ugye eddig ebben a két versben azt néztük meg, hogy az ördögtől hogyan követelünk, mégpedig a Jézus nevében. Tehát a mai tanításunk ugye a Jézus nevére koncentrál. A következő részben, tehát a János 16-ban, a 23-as, 24-es versben pedig az atyától való kérésről tanít Jézus.
És azon a napon nem kérdeztek majd engem semmiről. Bizony, bizony mondom néktek, hogy amit csak kérni fogtok az atyától az én nevemben, megadja néktek. Mostanáig semmit sem kértetek az atyától az én nevemben. Kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örömetek teljes legyen.
Amen. Tehát a kéréseinknek és az imáinknak itt olvasható az alapja. És mi az alapja? Hogy az atyától Jézus nevében tudunk kérni. Tehát ez a bibliai alap. Sokan kérnek sokféleképpen más módon, de ez a leghatékonyabb, amikor úgy teszünk, ahogy a Biblia mondja. Tehát semmi más nem lesz eredményes, mert fordulhatunk mi különböző szentenhéntől kezdve mindenféle dologig, de meg kell nézni a gyümölcsét, meg az eredményét. Ha egyszer Jézus azt mondta, hogy az ő nevében kérjünk az atyától, akkor biztos, hogy az a legjobb. A következő igeversünk az apostolok cselekedeteiben található. Apostolok cselekedetei 2.38-as. Ugye ez már Jézus mennybe menetele utáni időszakban történik.
Péter pedig mondanékik, térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek eltörlésére, és veszitek a Szent Szellem ajándékát.
Következőt is kérem.
Mert néktek lett az ígéret és a ti gyermekeiteknek, és mindazoknak, kik messze vannak, valakiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk.
Amen. A térjetek szó azt jelenti, hogy térjetek más felismerésre. Térjetek más felismerésre, és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében. Nem egy egyházba kell belekeresztelkedni. Hogyha én egy vándorhegyi borlóvagrendet kapnék, meg egy nagy köpönyeget és egy nagy kardot az oldalamra, az engem nem vinne a mennybe. Ha csak ez lenne. Tehát nem egy rendbe, egy egyházba kell belekeresztelkedni, ez is nagyon sok helyen tévesen értelmezik, hanem az Úr Jézus Krisztusba kell megkeresztelkedni, akármilyen nevű felekezethez tartozik az ember. Mindenhol Jézusba keresztelik meg, mert itt mondja az ige. Keresztelkedjetek meg mindnyájan az Úr Jézus Krisztus nevében, és a bűneitek eltörlésre kerülnek. Ez akkor történik meg, amikor az Úr Jézus befogadja az ember első alkalommal. Hallani ugye olyan véleményeket, hogy hát én ki szeretnék lépni ebből az egyházból, és átmenni a másikba, és akkor itt ki kell keresztelkedni, ott meg be kell keresztelkedni. De ezt hol írja a Biblia? Sehol. Mert aki megkeresztelkedik, az Jézusba keresztelkedik meg. És egyik egyház sem sajátíthatja ki magának Jézust, hogy Jézus csak az enyém. Jézus minden keresztény felekezeté, a Földön akárhány is van. Múlt héten olvastuk a harmadik fejezet 6-os versében azt a bizonyos sántát, aki az ékes kapunál ugye kiült és hát próbált egy kis alamizsnát kéregetni, És amikor arra ment Péter és János, látták ezt a szegény embert, aki 40 éve körülbelül így élt, így született. Jó régen született, nem tudott járni. Tehát apostolok cselekedetei 3. fejezet 6. verse.
Péter pedig mondta, ezüstöm és aranyam nincs nékem, hanem amin van, azt adom néked. A názareti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj.
Amen. Kiadott egy parancsszót, hogy a názareti Jézus nevében megparancsolom ennek a testnek, hogy keljen fel, erősödjön meg a Jézus nevében, keljen fel és járjon. Nem egy egyszerű dolog, nem hogy 40 év után, 1-2 hónap után is, ha az ember fekvő beteg volt, hogy fölkeljen és járjon. Itt egy természetfeletti csoda történt. A Jézus neve által ez az ember fölkelt és járt. Majdnem, hogy azt mondták Péter és János, hogy többet ér, ha Jézus nevét használjuk, mint ha adunk egy kis alamizsnát. Tetszünk a kalapodba 1-2 forintot. És ez az ember fölállt. Aztán ugrándozott, dicsérte Istent, azt írja, hogy szögdelt. És az embereknek csodálkoztak. És nézzük meg a következő versünk. Az apostolok cselekedetei 16. fejezetben található. A 18-as vers, ezt is olvastuk a közelmúltban. Amikor Pált követte egy kis lányra, akiben a jövendő mondás szelleme volt, aki jósolt magyarul. Volt benne egy démon, és a démon képessége által tudott jósolni. Jóslás nem Istentől van. Tehát apostolok cselekedetei 16-18-as.
Ezt pedig több napon át tette, Pál azonban megbosszankodván és hátrafordulván mondta a szellemnek, parancsolom néked a Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle, és kiméne abban az órában.
Amen. Ebből az igéből több mindent ki tudunk szűrni. Egyrészt ez a lány nem volt újjászületve. Mert az újjászületett ember szellemében az Úr Jézus van. És nem lehet ott semmiféle sötét erő. A második, amit láthatunk, hogy Pál nem tette rá a kezét. Tehát nem kézzel a kétellel imádkozott, hanem szólt ahhoz a gonosz szellemhez, hogy menj ki belőle. És mi történt? Eltávozott. Gyakorlatilag ez a lány több napon át követte őket, és kiabált utánuk. És ezért olvastuk itt azt, ugye, hogy Pál megbosszankodott, bosszus lett, és utána parancsolt ennek a gonosz szellemnek. Nem az első napon. Ebből azt is lássátok ki, hogy nem hústestből kell cselekednünk, hanem amikor Isten szelleme vezet, hogy most tedd meg ezt, most tedd meg azt, és Pál is biztos vagyok abban, hogy Isten szellemének a vezetésére tette ezen a napon, ebben az időben. Úgyhogy sorok között lehet olvasni. Nézzük tovább. A Kolosse levél 3. fejezet, 17-es vers, tehát Kolosse 3.17. Ti még bizonyára emlékeztek, vagy gyakoroljátok is, amikor mentek ki kapálni, hogy a Jézus nevében most megyek. Jézus nevében megyek kapálni. Igen, de ugye hátukra vették a kapát, elindultak ki a mezőbe, a földbe, és akkor a Jézus nevében megyünk kapálni. Vagy amikor odaértek a sorhoz és elkezdték, akkor tenyerükbe köptek, és na Jézus nevében neki állunk kapálni. Ugye? Ez ismerős dolog. Egyszer beültem az autóba egy ismerőst, vittünk látogatóba, egy kórházba, és én is úgy kezdtem, hogy na, akkor Jézus nevében megyünk, ördögök félre, angyalok előre. És ez az ismerősöm nagyon-nagyon megörült, hogy hát ilyen van még, hogy valaki így indul el az útnak, hogy Jézus nevében indul el. Na most Bármit teszel. Ha a fodrászhoz mész, Jézus nevében menjél. Ha neki állsz sütni, Jézus nevében kezdjél sütni, mert különben nem fog felemelkedni, vagy nem fog úgy alakulni a süti, ahogy szeretnéd, vagy hogy elő van írva neki. Mert a Krampusz az mindig bele akar avatkozni a dolgaidba. Mindannyiunk dolgaiba. Viszont amikor kimondjuk, hogy Jézus nevében, és ezt ugye hittel, tehát nem csak olyan megszokásból és ismétlésképpen, akkor gyakorlatilag az Úr Jézus ereje ott van, és a sötétségnek távozni kell, mert a világosság kiszorítja a sötétséget. Ez nagyon egyszerű. Ha becsukjuk az ajtót, behúzzuk a függönyt, éppen sötét van. Mi fogja kiszorítani a sötétséget? Fölkapcsoljuk a lámpát, a világosság kiszorítja a sötétséget. Tehát nagyon fontos, hogy a Jézus nevében. Volt olyan barátom, akinek a fülét a fodrász lecsípte. De az életben nagyon sok dolog van. Na, olvassuk el az igét először. Kolosse 3.17.
És mindent, amit csak cselekedtek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adván az Istennek és Atyának ő általa.
Mit kell tennünk Jézus nevében? Milyen dolgokat? Azt mondja, hogy mindent. Mindent Jézus nevében cselekedjetek. Jézus nevében most felülünk a biciklire, és odaérek épségben. Jézus nevében beülünk az autóba, és odaérünk a célba. Tehát mindent Jézus nevében, mert a Jézus nevére mit kell az ellenségnek tenni? Térdet hajtani, kukoricára térdel. Aztán nézzük meg a 2 Tesszalonika 3.6-ban, hogy itt rendeletet hoztak a Jézus nevében. Gyakorlatilag a bevezető imánkban ugye rendeletet hoztunk, hogy az a kisbaba épségben fejlődjön, a kellő időben szülessen meg, minden komplikáció nélkül, tehát Jézus nevében rendeletet hozhatunk. Rajtunk múlik, hogy megtesszük-e vagy sem. Tehát 2 Tesszalonika 3.6.
A mi Urunk Jézus Krisztus nevében pedig rendeljük néktek, atyám fiai, hogy vonjátok el magatokat minden atyafitól, aki rendetlenül él, és nem a ma utasítás szerint, amelyet tőlünk kapott.
Amen. Itt a lényeg most nem az, hogy milyen rendeletet hoztak, hanem hogy Jézus nevében hozták a rendeletet. Egy utasítás. És hogyha a keresztények gyakorolják a hatalmukat, és rendeletet hoznak, hogy a falu határát nem lépheti át a jégeső, nem lépheti át az orkán, a tornádó, meg a villámcsapás, meg bármiféle probléma kopogtat az ajtón, akkor ez nem fog bejönni. Tehát a hatalmunkat Jézus Krisztusban tudjuk használni. Ha megtanultuk, és ha akarjuk használni. De célszerű. Tehát rendeletet lehet hozni. A Jelenések könyvében a Biblia azt mondja, hogy Isten gyermekei, papok és királyok. Akkor mi is papok vagyunk, illetve a király kisasszonyok. És a király az maga megy ki fát vágni? Vagy valakinek utasítást azt, hogy be kéne fűteni a kandallóba, valaki hozzon be fát. Vagy kevés a kincstárba a pénz, hozzunk a rendeletet, hogy megemeljük az adót. Elmegy a kisbíró, kidobolja az országba, és hozott egy rendeletet. Nem kell a kisujját se nagyon mozgatnia érte. Tehát, hogyha azt mondja a Biblia, hogy a keresztények királyok is, illetve a király kisasszonyok, akkor te is tudsz hozni rendeletet. A lábszárban ér problémát, de van gyógyító kenet. Köszönjük az Úrnak. A Filippi 2. fejezetben nem áll többször hallani, hogy Jézus neve miért olyan fontos. És Jézus neve milyen erőt takar. Tehát a Filippi levél 2. fejezetében a 9-es-10-es vers.
Annak okáért az Isten is felmagasztalá őt, és ajándékozza néki oly nevet, amely minden név fölött való, hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké.
Milyen hatalmas nevet kapott Jézus az atyától? Olyan nevet, hogy a Jézus nevére az ellenség, a sötétség, a gonoszság minden ereje térdet hajtson. Tehát ugye mind jobban kezd ugye derengeni, hogy azért célszerű úgy nekiállni egy munkának, hogy a Jézus nevében most nekiállok. Ennek és ennek. Hát akkor az ellenség nem fog keresztbe tenni. Közelmúltban olvastuk a Lukács 10:17-et. Olvassuk el még egyszer azért. Amikor a 70 tanítvány kiment Jézus által felruházva, hogy betegeket gyógyítsanak. És hogy jöttek vissza a tanítványok? Hát nagy örömmel. Hogy ez működik. Tehát a Lukács 10:17.
Visszatért pedig a 70 tanítvány örömmel, mondván, Uram, még az ördögök is engednek nékünk a te neved által.
Látjátok, a Jézus nevének olyan hatalma van, hogy a sötétség minden ereje enged, térdet hajt, megfut, elfut. Tehát ez a név mindig a szádban legyen, hogy Jézus. És tudjad hatalommal kimondani. Ugye hoztuk a rendőr példát, hogy a rendőr se a fizikai erejével állítja meg az autókat, hanem neki van rangjelzése, tehát maga a ruhája, az öltözete. És az állam ruházza fel, a törvény ruházza fel hatalommal, hogyha a rendőr bizonyos jelzéseket tesz, akkor az autósnak meg kell állni. De, hogyha a rendőr szabadnapos és a strandon van, és fürdőnadrágban van, és történik valami, hogy neki intézkednie kell, szolgálatba léptetheti magát, én úgy tudom. Na de hát egy fürdőruhásnak nem fognak megállni az autók, ugye? Tehát kell a rangjelzés és a mögötte levő hatalom. Ez a mi esetünkben, a keresztények esetében a Jézus neve. Tehát ebben kell kiépíteni a hitünket, hogy a Jézus nevére az ellenség megfut, térdet hajt és hatástalanná válik. Tehát itt látjuk, hogy Jézus nevére működött a dolog már a 70 tanítványnál is. És utána ugye több esetben. Most nézzük meg, hogy hol nem működik. Apostolok cselekedetei, 19. fejezet. Ugyanis ez a kiváltság, ez a jog, hogy Jézus nevét használjuk, az újjászületett keresztényeknek adatik. Senki másnak. Tehát azoknak, akik befogadták az Úr Jézus Krisztust a szívükbe, az életükbe. És itt van egy történet, ahol használták Jézus nevét, de nem működött. Tehát apostolok cselekedetei, 19. fejezet, és a 13-astól a 16-os versig.
Elkezdték pedig némelyek a lézengő zsidó ördögűzők közül az Úr Jézus nevét hívni azokra, akikben gonosz szellemek voltak, mondván, kényszerítünk titeket a Jézusra, akit Pál prédikál. Valának pedig némelyek, Skévának, egy zsidó főpapnak fiai heten, akik ezt művelik vala. Felelvén pedig a gonosz szellem mondta, a Jézust ismerem, Pálról is tudok, de ti kik vagytok? És rájuk ugorván az az ember, akiben a gonosz szellem volt, és legyőzvén őket, hatalmat vett rajtuk annyira, hogy mezítelenen és megsebesülve szaladának ki abból a házból.
Ugye itt nem működik a Jézus neve. És miért nem működött? Használták, csak utánozták az apostolokat. Mert ők látták, hogy az apostolok meg milyen jól működik, na majd mi is kipróbáljuk. Hát gyakorlatilag ezek a fiatalok nem voltak újjászületve. Tehát nem volt joguk használni, nem volt mögöttük az erő, nem volt mögöttük a hatalom, ez olyan, mint a fürdőruhás rendőr. Annak nem fognak megállni az autók. Tehát ebből is látszik, hogy ahhoz, hogy a hatalmat tudjuk gyakorolni, be kell fogadni az Úr Jézust, újjá kell születni, üdvösséget nyerni, mert ezáltal van meg a kiváltságunk erre. Jézus neve minden kereszténynek, és mondhatom úgy is, hogy Isten minden gyermekének adatott. Aki elfogadta az Úr Jézust, azt úgy nevezi a Biblia, hogy Isten gyermeke. Aki nem fogadta el még az Úr Jézust, azt úgy nevezi, hogy Isten teremtménye. Tehát van egy kis különbség a kettő között. Mint újjászületett kereszténynek, jogod van használni ezt a nevet. Ezt a hatalmas nevet. És ezzel a bibliai igazsággal szükséges, hogy éljél. Hogy az otthon levő, családban levő, a településen levő problémákat megállítsd, és gátat szabjál ezeknek. Ezeket az igéket a szívedbe kell építeni ahhoz, hogy tudatosuljon benned az, hogy neked igenis van hatalmad. És nem is akármilyen hatalmad. A Krisztus kapott hatalmad, ez egy valóságos dolog. Minden keresztény számára. Persze nem fog azonnal működni, mert ha valaki újjászületett befogadta az Úr Jézust, a következő 5 percben még nem fogja ismerni a hatalmát. Tehát tanulni kell. Van egy tananyagunk, a Biblia. Ezt 10 évig lehet tanítani állítólag, annyi anyag van benne. És hogyha valaki növekedni akar, nem akarja, hogy elnyomott legyen, nem akarja, hogy az útenger keresztül menjen rajta, akkor itt a lehetőség tanulni, tanulni, tanulni. Maga Isten mondja a Hózseás 4.6-ban, hogy elvész az én népem, mert ismeret nélkül való. És az ismeretségi körömben bizony nem egy olyan embert látok, hogy vagy már elköltözött, sokat tanult, csak nem Bibliát. Persze az életben, hogy az ember valaki előre haladjon, kell tanulni, tehát nem az ellen van bárkinek is kifogása. Az a probléma, hogy mellette nem tanulják a Bibliát. Tehát menjünk tovább. Az Efézusi levél első fejezetében, a 19-es versnél kezdjük, és megyünk a 22-esig.
És mi az ő hatalmának felséges nagysága irántunk, akik hiszünk az ő hatalma erejének ama munkája szerint, amelyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta őt a halálból, és ültette őt a maga jobbjára a mennyekben. Magasan minden fejedelemség és hatalmasság, és erő és uraság, és minden név fölé, mely neveztetik nem csak e világon, hanem a következendőben is. És mindeneket vetett az ő lábai alá, és őt tette mindeneknek fölötte a gyülekezetnek fejévé.
Amen. A jobb szombban megjelent a gyógyítókenet. Ott van most gyógyulás, ott gyógyít az Úr Jézus benneteket. Kiárasztjuk ezt a kenetet, igen, a szükségbe levőknek. Jézus ma hol van? Fent van az Atya jobbján. Ez a királyi szék az Atya jobbján, ez a világegyetem hatalmi központja. A legmagasabb pont, ami létezik a világegyetemben. Az Úr Jézus onnan irányít mindent. Mert az Atya átadta a hatalmát az Úr Jézusnak. Az Úr Jézus még átadta nekünk. És még egy nagyon fontos dolog van itt ebben az igében. Hogy nem csak minden hatalmat Jézusnak adott, hanem minden gonosz erő Jézus lábai alá van vetve. Tehát a talpa alatt van. Ez így nagyon jó hangzik, ugye? Halleluja. Mondjuk egy halleluját akkor.
Halleluja.
Menjünk tovább. Nem kell lapozni, mert itt van az Efézus 2.6-ban. A mi helyünk.
És vele együtt feltámasztott, és vele együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban.
Akkor mi hol vagyunk most? Jézus az Atya jobbján ül, itt meg azt mondja az Efézus 2.6, hogy Jézussal együtt ültetett az Atya bennünket. Egy helyre, egy székre. Akkor a hatalom szempontjából mi is ott vagyunk Jézussal ugyanazon a királyi széken és ugyanazzal a hatalommal. Ha Jézusnak adatott a hatalom, és egy széken ülünk, akkor az a hatalom hozzánk is tartozik. Ez egy másik megközelítése a hatalomnak. Illetve, ha Jézus lábai alatt van a sötétség minden ereje, akkor a mi lábunk alatt is ott van. Mert Isten bennünket Jézussal egynek tekint. Örvendezünk ezen. Tehát egy olyan hatalmi széken, olyan hatalmi pozícióban vagyunk, amit nagyon sokan még fel sem fogtak. Lehet, hogy újként és most hallod először ezeket, de ez benne van a Bibliában. És az a szomorú, hogy ezt nem tanították meg gyerekkorunkban velünk. Tehát a Jézus nevében hatalmunk van az ellenség felett. És arra a névre, hogy Jézus, erre a névre a démonoknak, az ördögöknek térdet kell hajtani. A sötétség minden erejének, az egész seregének térdet kell hajtani. És ahogy a múlt heti tanításban végigvettünk egy csomó példát, hogy bizony a Jézus nevére ez meg is valósul. A szellemvilágból átlátnak a fizikai világba, viszont a fizikai világból a szellemi világba csak esetenként az Úr kegyelme által tekinthetünk be. De van jó pár olyan történet, ami megerősíti azt, ami itt le van írva az igében. Most csak ugyanazt a dolgot ismételném, hogy amikor volt egy gyógyító összejövetel, és a szolgáló imádkozott kézrátétellel a pulpituson vagy fönn a színpadon a betegekért, akkor egy kislány, ugye a gyerekek mindig az igazat mondják, ugye szoktátok ti is ezt mondani, még ismeritek ezt a mondást, utólag elmondta, hogy a színpadon nem a pásztort látta, hanem Jézus látta. Meg látta az ördögöt, aki a földön feküdt és fogta a fejét, hogy ez nem lehet igaz, ez nem lehet igaz. Hát ezek az emberek mind meggyógyulnak. Ennek a kislánynak Isten megmutatta, hogy Jézus Úr a betegségek felett, a problémák felett, az anyagi problémák felett is. És így engedelmeskedik az ördög erre a névre. Hidd el! Ha kiskutyádra is nagyon gorombán rászólsz, akkor szót fogad. Ha csak megkéred, akkor nem fog szót fogadni. Jézus nevében megkötözheted a sötétségnek minden erejét, minden tervét, minden munkáját és minden gonosz szellemét. Lapozzunk el közben a Máté 18:18-hoz. Azt tudjátok ugye, arról sokszor hallottatok már, hogy Istennek van egy terve az életünkre vonatkozóan. Hogy ezt megismerjük-e, vagy belépünk-e ebbe a tervbe, ez nem mindig valósul meg, de a legjobb helyünk és a legbiztonságosabb helyünk ott lenne, hogyha belépnénk arra a helyre, amit Isten eltervezett a számunkra. Arról már kevesebbet szoktunk szólni, hogy az ördögnek is van egy terve az életünkre vonatkozóan. Amit ugye mondtunk a János 10:10-ben, hogy az ördög azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Az ördög meg akarja ölni az embert, mert Isten teremtménye, és az ördög nincs jóba Istennel, mert ki lett rúgva a mennyből. Tehát azt a tervet, amit az ördög készített a számunkra, azt meg tudjuk semmisíteni a hitünk által, a hitünk szava által. És Jézus nevére a sötétség ereje hatástalanná válik. Hidd el! Ha ismeritek azt a szúnyogriasztót, amit be kell dugni a konnektorba, aztán én párologtat valami illatot, és a szúnyogoknak hanyat dobják magukat. Hát körülbelül így képzeld el a démonokat, hogy a Jézus nevére engednek, térdet hajtanak, és uralkodhatunk felettük. A Máté 18:18-at olvassuk.
Bizony mondom néktek, amit megköttök a földön, a mennyben is kötve lészen, és amit megoldotok a földön, a mennyben is oldva lészen.
Amen. Mit jelent ez? Tehát Jézus neve által hatalmunk van megkötni, azaz megtiltani dolgokat. És hatalmunk van megoldani, azaz elengedni, kiárasztani dolgokat. Hát mit kell megkötni? Eloszlak. Azt kell megtiltani. Ne jöjjön a betegség, ne jöjjön a jégeső, és hasonló dolgok. Tehát azt megkötjük, megtiltjuk. a szánkkal kimondott hitelteli szavak által tudjuk ezt megtenni. És mit kell kiárasztani, eloldani, kioldani? Hát Isten erejét, a Szent Szellem erejét, a gyógyító kenetet, a szolgáló angyalokat, hogy legyenek a segítségünkre, vagy ha valakiért imádkozunk, akkor az ő segítségére. És ugye nem csak a Földön történik meg ez az oldáskötés, ez az oldáskötés imája egyébként, egy imafajta, hanem megtörténik a szellemi világban, a mennyben is, a világűrben is. Hát a szellemi lények ott is vannak. Egy példával szeretném ezt az oldáskötést elmagyarázni, hogy valami vizuális dologhoz tudjátok kötni. Ti is láttatok már zsákolást, most legyen a krumpli, vagy kukorica, fölszedik a termést, beteszik a zsákba, és jól megkötik a zsákot, hogy amikor viszik a járműben, meg viszik a vállukon az emberek, az ki ne szakadjon. Tehát így képzeld el az ördögöt, hogy berakod egy zsákba, mint a kismalac a farkast, és jól bekötözöd, hogy abban aztán nem tud kijönni. Tehát ezt a képet tudod társítani, amikor mondjuk oldást, kötést gyakorolsz. És akkor hogy történt a kukoricának a kiengedése a padláson? Hát még rajta volt ugye az ember hátán a zsák, de már ugye a padlás lépcső előtt már meglazította, és amikor felért a padlásra, akkor csak meghúzta a madzagot, és folyt ki a kukorica. Ez meg az oldás. Tehát kiárasztás, kiengedés. Tehát ehhez a képhez tudod kötni az oldáskötés imáját is. Hogy a rosszat megkötöd, a jót meg kiküldöd, kiárasztod, szabadon engeded. Apostolok cselekedetei, 4. fejezet. Ma beszéltünk arról, hogy ha Jézus nevében kérünk az Atyától, akkor ő azt megadja. Tehát gyakorlatilag vegyük elintézetnek, hogyha mi hittel kértünk Jézus nevében az Atyától, akkor az megvan. Annak ellenére, hogy még nem látjuk. Tehát Apostolok cselekedetei, 4. fejezet, 29-30-as vers.
Most azért, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre, és add a te szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal szólják a te beszédedet, a te kezedet kinyújtván gyógyításra, és hogy jelek és csodák történjenek a te szent fiadnak, a Jézusnak neve által.
Következő.
És minek utána könyörögtek, megmozdul a hely, ahol egybegyűltek, és betelének mindnyájan szent szellemmel, és az Isten igéjét bátorsággal szólják vala.
Amen.
Amen.
Amen. A mai napon is a Jézus neve által történnek a dolgok. Mert a 30. vers ugye úgy kezdődik, hogy a te kezedet kinyújtván gyógyításra. Tehát az Úr Jézus keze nyúl ki akkor, amikor imádkozunk valakiért. Rátesszük a kezünket, ahogy a Biblia írja. És a Jézusnak neve által történnek a csodák. És a hely megmozdult, tehát szinte érezhetővé válik Istennek a jelenléte és a Szent Szellem ereje. Ezt tapasztaltam pénteken is. Tehát, hogyha összejövünk az ő nevében, összejövünk Jézus nevében, akkor ő ott van közöttünk. Az ő teljes erejével, a teljes hatalmával és a teljes szeretetével. Halleluja. Apostolok cselekedetei 4. fejezet, 17. vers. Visszatérünk ahhoz a részhez, amikor az ékes kapunál a sánta meggyógyult. Volt nagy öröm, hogy 40 év után ez az ember tud járni. Örült ő, örültek a többiek. Képzeljétek el, milyen boldogság volt ott. De jöttek a vallásos emberek. Vallásos emberek abban az időben is mindig Jézust támadták. Tehát Abcsel 4.17. Az uralkodók annyira féltek, hogy látták, hogy itt ekkora csodák történnek. Milyen hatalommal? Úgyhogy megtiltották a tanítványoknak, hogy Jézus nevében szóljanak. Tehát Abcsel 4.17.
De, hogy tovább ne terjedjen a nép között, fenyegetéssel fenyegessük meg őket, hogy többé egy embernek se szóljanak ebben a névben.
Aztán az 5.28-as nézzük, szintén erről szól.
Mondván, nem megparancsoltuk én néktek parancsolattal, hogy ne tanítsatok ebben a névben, És ímé, betöltöttétek Jeruzsálemet tanaitokkal, és mireánk akarjátok hárítani annak az embernek vérét.
Igen, és akkor az 5-ös fejezet 40-es verse.
Engedének azért néki, és miután előszólították az apostolokat, megveretvén, megparancsolák, hogy a Jézus nevében ne szóljanak, és elbocsáták őket.
Tehát nagyon komolyan elbántak velük, fizikailag bántalmazták őket, azért, mert Jézus nevét használták. Azért, mert hirdették az örömhírt, hirdették az evangéliumot, hogy nem kell betegnek lenni, nem kell szegénynek lenni, Jézus megváltott az átok alól, és ezért jól elruházták őket. Vajon szót fogadtak ennek a tiltásnak? Itt most csak három helyen olvastuk azt, hogy ugye megtiltották nekik. Hát ha szót fogadtak volna, akkor ma nem ismerhetnénk az örömhírt. De dicsőség Istennek, itt van egy vers.
Ők annak okáért örömmel menének el a tanács elől, hogy méltókká tétettek arra, hogy az ő nevéért gyalázattal illetessenek. És minden nap a templomban és házanként nem szűnnek valamelyik tanítani és hirdetni Jézust, a Krisztust.
Mert az az utasítás nem Istentől való, hogy álljunk le az evangélium hirdetésével. Álljunk le Jézus nevének a tanításával. Tehát Jézus neve által szabadulások, gyógyulások történtek akkor is, és történnek ma is, mert a zsidó 13.8-ban olvassuk, hogy Jézus nem megy nyugdíjba. Szó szerint az van ott, hogy Jézus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Hát ha gyógyított 2000 évvel ezelőtt, akkor ma miért nem gyógyít? Dehogy nem gyógyít. Csak ha nem hajlanak az emberek erről tanítást, akkor nem fognak gyógyulni. Mert a hitük nem épül ki abban, hogy Krisztusban meg lehet gyógyulni. Hegen tiszteletes idejében szabadító szolgálatok épültek erre. De sajnos voltak benne szélsőségek is. Voltam a múltkor Pesten, és egy fiatal pár, egy ismerős pár megállított, és kérdezték azt, hogy hát a szabadító szolgálat itt hol van. Hát mondom, itt konkrétan nincs olyan külön, hogy szabadító szolgálat. Hegennek ennek a könyvében, a Győzedelmes Gyülekezet című könyvben van egy fejezet, hogy igeje a szabadító szolgálat. Tehát ha valakinek ilyen területen van szüksége információra, akkor ezt olvassa el. Gyakorlatilag azt mondtam, hogy a gyógyító sor, ami van Pesten is, és van itt is, az gyakorlatilag a Jézus neve által az emberek szabadulnak. Tehát ez egy igei dolog. De Hegennek is volt rossz tapasztalata, annyira rossz tapasztalata, hogy a szabadító elnevezést le is vette, ki is vette az összejövetelének a címéből, mert a szélsőségek miatt egy rossz hangzása lett már ennek a névnek, hogy szabadító szolgálat. Túlzásokba estek, és ugye ez alapján az emberek ugye meg is botránkoznak. A szélsőséges testi, fizikai megnyilvánulások sérti Krisztus testét. Hát nem egyeznek meg az igével. És egy történetet szeretnék itt zárásképpen elmondani. Volt egy hölgy, aki elment Hegenhez, és kérte, hogy imádkozzon értem. Úgy kezdődött az egész, hogy ő elment egy szabadító elnevezésű összejövetelre. És semmi problémája nem volt, de egyszer azt mondták neki az ottani szolgálók, hogy neked démonod van. És megengedett, hogy ezt kiűzzük belőled. És akkor utasítást adtak, hogy most köhögd fel a démont, meg hány ki a démont, és elkezdett a száján jönni egy fehér hab ennek az asszonynak. És ez nem múlott el hónapokon keresztül. Tehát igazából nyilvánosságra alig tudott menni, vagy csak mindig zsebkendővel takarta a száját. Gyakorlatilag az sehol nincs a Bibliában, hogy a démont fel kellene köhögni, meg ki kellene hájni. Szélsőséges és durva dolog, de Magyarországon is van ilyen nézet bizonyos helyeken. Gyakorlatilag, amikor az asszonynak ezt az utasítást adták, hogy ezt tegye meg, akkor gyakorlatilag egy testi, fizikai megnyilvánulás hajtott végre ez az asszony az utasítás alapján, és ezzel a fizikai megnyilvánulással nyitott ajtót az ördögnek. Tehát addig nem volt ördöge, utána már lett egy ördöge. Tehát kapott egy démont, és hónapokig szenvedett ezzel a szájhabzással. Míg elment Hagenhez, elmondta a történetét, és egymással szemben ültek, oda sem ment Hagen, hogy a kezét rátegye. Persze ugye kell az illetőnek az akarata. Tehát a hölgy akarata nélkül nem lett volna hatásos a Hagen imája. Tehát az az, hogy meg akart szabadulni ettől a problémától, meg az okozójától, és annyit mondott, rámutatott, hogy Jézus nevében gonosz szellem, menj ki belőle. Nemrégen olvastuk, hogy a jósló kislány felett is így imádkozott Pál apostol. És egyszerűen a habzás azonnal megszűnt. Tehát ez egy igei cselekedet volt, a Bibliában megegyező cselekedet volt, mert Jézus nevére az a gonosz szellem térdet hajtott, megszűnt működni, míg az a bizonyos szélsőséges szabadító szolgálat meg olyan dolgokat művelt, ami nem bibliai és nem igei. Tehát látjátok, Jézus nevére az ellenség térdet hajt. Megszűnik. Mert parancsolhatunk, rendeletet hozhatunk, utasíthatjuk, és kell is, hogy ezt megtegyük. És ahogy visszagondolok, időnként tévében is látni, így a késői órákban ilyen ördögűzős filmeket. Pontosan ez játszódik le, mint ennek a hölgynek az esetében. A fizikai megnyilvánulással valóban egy démon megszállja. Mindenkit szeretnék megnyugtatni. Aki befogadta Jézust, annak a szellemében nem lehet démon. Mert ugye mit mond a közmondás? A jó magyar közmondás, hogy két tudás nem fér meg egy csátába. Ha egyszer Jézus legyőzte, és a talpa alá helyezte az ellenséget, még a pokolban, akkor gyakorlatilag, ha Jézust befogadtuk, akkor ott nem lehet démon. Márpedig ezek a szélsőséges felekezetek vagy tanúk mindenkiben, minden keresztényben démont látnak. Ha az Úr Jézus bennünk van, akiben benne van az Úr Jézus, és újjá van születve, ott legfeljebb a sötétség erői az elméjét és a testét elnyomhatják, tehát betegséget tehetnek rá, vagy a gondolkodását kicsit elfordíthatják, de nem lehet úgymond megszállott. Ez egy jó hír. Tehát, ha valaki elmegy valóban, szükséges, hogy előtte megvizsgálja, hogy milyen helyre megy. Pontosabban Jézustól kellene megkérdezni, mert Jézus az Urunk, hogy Uram, oda, az az én helyem, oda elmenjek, vagy ne menjek? Viszont, hogyha valaki megtalálta a helyét, akkor már ne keresse másik helyet. Halleluja. Áldjuk az Urat és magasztaljuk őt. Hiszik, hogy ez a hatalomról szóló tanítás is segített, és még nagyobb világosságot adott a számotokra. Tehát lényeg az, hogy a Jézus nevében van a hatalom. Nem a gumibotban van a hatalom, a Jézus nevében van a hatalom. És ebben az ördögűzős dokumentumfilmek, tehát nem egy játékfilm, hanem dokumentumfilm. Hát ott ugye a keresztet nyomkodják az órához, meg a szentéltüzet. De hát most bocsánat, nem akarok senkit megsérteni. Az igen nem azt mondja, hogy abban van a hatalom. Azt mondja, hogy Jézus nevében van a hatalom. És ma két olyan esetet láttunk, hogy hozzá se kell érni. Le hozzá lehet érni persze az illetőhöz és imádkozni kézzelátétellel, de még úgy is működik, ha nem érünk hozzá. Egy a lényeg, hogy az illető is meg akarjon szabadulni. Mert Hagen szolgálatában, ugye közel 60 évig szolgálta az Urat, volt olyan, hogy akit oda vitték, hogy imádkozzon érte, és azt mondta, hogy ő akar megszabadulni azoktól a hangoktól, azoktól a démonikus hangoktól, és nem is tudott megszabadulni. Tehát gyakorlatilag a két személynek, az imádkozónak, a szolgálónak, meg akiért imádkozik, hát egy nevezőn kell lenni. Ezt mondja a Biblia, hogy legyetek egy akaraton, és akkor megadatik néktek. Köszönjük, Uram, ezt a mai napot. Akkor imádkozunk értetek kézzel átétellel. Gyakorlatilag ilyenkor Isten ereje árad be azokba a személyekbe, akikért imádkozunk. Imádkozunk a szövetek felett, amit hoztatok, Isten erejét haza tudjátok vinni. Drága mennyei atyánk, Köszönjük, hogy kinyújtjátok a kezeteket, a hitkezeit. Mi pedig a kezünket tesszük ezekre a kelmékre és szövetekre, és a Jézus nevében kiárasztjuk a gyógyító erőt, a szentenetet, a feltámadás erejét a Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük, Úr Jézus, hogy a nevedet nekünk adtad, a győztes név a miénk, ezért győzedemes életet élünk, mert a nagyobb lakik bennünk, aki mindig győzelemre visz. Megtörjük a betegség szellemét mindannyiótok élete felett a Jézus nevében. Köszönjük, Uram, a szabadulásukat, a gyógyulásukat a Te neved által, és hálát adunk, hogy a Te erőd, a Te keneted ezekben a szövetekben raktározódik és eljut otthonokban a betegekhez és a beteg testekhez érintve, a hittel elegyítve megtörténik a csoda, megtörténik a szabadulás, a gyógyulás, mert a betegség elhagyja a testeket a Jézus nevében. Amen.
Amen.
A hiszek egy imájára hívunk meg benneteket, de mi a Pál apostol levele alapján mondjuk. Pál apostol pedig azt írja, hogy aki a szívében hiszi, és szájával kimondja, hogy Jézus Krisztus meghalt, feltámadt, és megkérül, hogy legyen az élete ura, akkor újjászületik a belső embere, a szelleme, és üdvösséget nyer. Így hangzik az imádságunk. Teremtő Istenem, válaszolva a hívásodra, eléd állok, és fennhangon imádkozom. A hiszek egy imájának Pál apostol szerinti változatát. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia, aki meghalt az én bűneimért, és feltámadt a halálból, az én megigazulásomért. Én a Krisztusi utat választom, és a szívemet megnyitom, és átadom neked. Megvallom, hogy Jézusra megváltom, gyógyítom és szabadítom, a hittel elmondott imám által, újjászülettem Krisztusban, és így teljes megváltást, üdvösséget nyertem. Az ő szent vére megtisztított minden bűntől. Köszönöm, Úr Jézus, az örök életemet. Amen.
Megköszönjük az Úr Jézusnak, hogy a közösségben lehetünk vele, és áldott és gyümölcsöző hetet kívánunk nektek.